a hölgyeim és uraim, akkor honnan folytatjuk, hogy a birodalmi gyűlés közismertebb nevén a Reichstag. Ja, plusz szolgáltatás szeretnének. Hát,
régen ásványosan kezdődjön volna a felső úton ásványosan, de kegyük jelentős okalkodik
standi, de ettől függetlenül, valami nappali tagozaton, de ettől függetlenül próbálunk plusz szolgáltatásként áramot gerjeszteni. Ha minden kötél szakad, akkor akinél van alma, az adja ide, mert ha azokat összekapcsoljuk méghozzá bárhol sorosan, akkor előbb-utóbb áram fejlődik belőlük, főleg a frissek, és ha elég nagy számban vannak, és akkor esetleg egy ízót fel tudunk gerjeszteni olyan állapotra, hogy világítsuk. Úgyis az is megoldás, majd előveszünk a bevált módszert a Petroleum lámpát. Na, pontosan erre gondoltam. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, miután fény gyúlt az elmékben, hadd legyen tudás, nem mondja ezt. Ezért az út még van másfél óra, sőt több is, úgyhogy ne csüggedjenek. Hát még rengeteg mondani valóm van, még olyan sok szép dolog mondani valóm van, hogy még a következő alkalommal is bőven együtt tölthetünk 4 órát, nem csak 3-at, mint amennyit ott arra derül. Latinóra van utána? Azt majd megbeszélem a latin tanárnével. Na, a latin sem lehet a jobb történet rovására. Na, viszont könnyeim és uraim, akkor a birodalmi gyűlés, a Reichstag és a birodalmi gyűlés, erről szeretnék önöknek beszélni. Ez egy népképviseleti kamara volt, ha pedig népképviseleti kamara, akkor önök jól tudják, hogy először a választó jobb érdemel szót. Képzeljék el, és itt azért egyik mondatomat mégiscsak a másikba ültök, ugyanis az 1848-49. Évi frankfurti alkotmányozásnak volt egyetlen egy túlélője, ez pedig a 49. áprilisában elfogadott választójogi törvény. Ugyanis ez a választójogi törvény 1871-ben Boraiból főnixként föltámadt, és ezt követően egészen 1918-ig alkalmazták a birodalmi gyűlésbe meghirdetett választásokra. Tehát a frankfurti választójogi törvényt, amelyik igen széles, tulajdonképpen szinte már-már általános férfi választójogot hirdetett 25. életév betöltésétől, legalábbis aktív választójog tekintetében, 1871-től egészen 1918-ig alkalmaztatott, noha jóval korábban hozták. Szeretném fejlődni ugyanakkor a figyelmet, hogy ez kizárólag a birodalmi gyűlés választására volt hivatott. Az egyes tagállami választásokat, amelyek a tagállami törvényhozó szervek megalakítását előzték meg, már nem ezt a törvényt kellett alkalmazni, hanem tagállami szinten minden tagállam maga rendezte a választójogot. Ez egyedül a birodalmi szintű választásoknál volt alkalmazandó. Miért mondom ezt? Azért mondom, mert ha úgy adódna, hogy Ruszoly professzornál vizsgáznak, akkor feltétlenül tudniuk kell a 3-osztályos választójog fogalmát. A 3-osztályos választójog homlok egyenes ellentétben állt a birodalmi választójog általános, egyenlő, titkos és közvetlen mi voltával. Ezt úgy nevezik, ezt a 3-osztályos választójogot, hogy Dreiklassenwahlrecht. A tankönyvben meg Dreiklassen, ez egy szó az egész, Dreiklassen, írja fel, azt mondja. Szóval igen, minden jelenségi. Tehát Dreiklassen, az es, Wahlrecht. Dreiklassen, Wahlrecht, a 3-osztályos választójog, amely kifejezetten Oroszországra volt jellemző 1849-től kezdve. Ez igen, fogalmazunk úgy, hogy egyenlőtlen választójog volt. ezt csupán azért említem, hogy láthassák, a birodalmi szintű választójog teljesen elvált a tagállami szintű választójogtól, noha a birodalmi szintű általános, egyenlő, mármint férfiak a nézve, titkos és közvetlen volt kedves egészségére, addig a tagállami választójogok ezekről lényegesen eltérhettek, mint ahogy a három osztályos választójog is, amely három kúriával, három osztályban sorolta a lakosságot, vagyon alapján. Értelem szerint ez még azt jelenti, hogy az első osztályban, első kúriába tartoztak a legkevesebben, mikor az volt a legvagyonosabb réteg, a másodikban többen, a harmadikban pedig rengetegen, mégis minden egyes kúriának ugyanolyan számú képviselője volt a porosz törvényhozó szervben. Ennek következtében ez egy nagyon aránytalan választás volt, mert egyes társadalmi rétegek sokszoros felülreprezentáltságban álltak, mondjuk az alsó társadalmi rétegekhez képest. Tehát ez volt Oroszország 1849-től, ha ezt elmondják a professzor úrnak, akkor el lesz oldalva az örökség, remélhetünk. Minden esetre, a birodalmi szintű választások, tehát nem ez alapján, hanem a 49. évi elve folytak, ez egyéni kerületi rendszerből többségi választójog. Hogy ez pontosan mit jelent, és hogy milyen egyéb alternatívák vannak erről a weimari alkotmánnyal összefüggésben fogok szólni önöknek. A passzív választójoghoz az aktív választójognak kellett meglenni, valamint még egy feltételnek, az, hogy legalább egy éves állampolgárságot írt elő valamely német tagállamban. Tehát legalább egy éves állampolgárságot írt elő valamely német tagállamban. Ha választójogról van szó, akkor van választási bíráskodás is. A választási bíráskodás Ruszoly professzor egyik másik nagyon kedvelt témája, és mivel különösen jól ért hozzá, ezért feltétlenül tudják mi az. Ennek a szakkifejezése a verifikáció. Verifikáció. Szeretnék felhívni a figyelmet, hogy nem kell elővenni a lexikont, nem kell megnézni különféle fondorlatos helyeken a verifikáció szót, mert néhányan ezt szokták tenni, és beugró gyanánt valami szörnyű hülyeséget írnak a bakrendszerrel összefüggésben. Nem ennek semmi köze a bakrendszerhez. A verifikáció egyszerűen a választási bíráskodást jelenti, egészen pontosan szóval a választási eljárás során megtámadott képviselői mandátumok érvényessége felüli döntés a választási bíráskodás, vagyis a verifikáció. Tehát a megtámadott mandátumok érvényessége felüli határozat, vagy döntés egészen pontosan a verifikáció, vagyis a választási bíráskodás. A tankönyvben van erre egy tanulmány, sőt a magyar jog, az újabb magyar alkotmány történetben is, azt gondolom úgy is tanulják és olvassák. Tehát ezt tudni fogják, hogy micsoda. Itt és most annyit róla, amúgy az önök tankönyvében is azt hiszem van függelékként egy hatalmas tanulmány róla, ami a tananyag részét képezi sajnos. Így aztán azt feltétlenül olvassák el, ami számunkra lényeges, hogy itt nem volt külön bíróság, amelyik eljárt volna, hanem maga a birodalmi gyűlés végezte a választási bíráskodással összefüggő tevékenységeket is. Jó, na, a birodalmi gyűlésről még azért néhány szó. Először is a tagjait képviselőknek nevezzük, mert népképviseleti alapon szerveződtek, tehát nem a tagállamot, hanem az őket megválasztó választó polgárokat, a választó gyűlkereket képviselték. Kezdetben 3, 1888-tól mondtam abban a végre sok évben változott, 5 évre választották őket, tehát 3 később 5 éves ciklusra választották őket. Megillette a képviselőket a mentelmi jog, vetelmi jog azt jelenti, hogy képviselői minőségben elkövetett cselekedeteikért elsődlegesen ezen egyébként a felszólalásokat szokás érteni, de egyébként is. Kizárólag a törvényhozó szerv előtt lehet őket felelősségre vonni, tehát a képviselőként kifejtett, képviselőként különösen a Reichstagban kifejtett tevékenységükért, kizárólag a Reichstag előtt lehet őket felelősségre vinni. Hát jó lehet. Tudtam volna elszimakodtam volna egész szünet. No, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tehát mentelmi jog illette meg őket. A dolognak egyébként van érdekessége, hogy csak az ülésszakok alatt, az ülésszakok között nem, de ez más kérdés. A képviselők nagyon népszerű dolgot mondok, a képviselőket nem illette költségtérítés, és nem illette tiszteletni sem. Na végre valami jó, ugye? Tehát nem illette tiszteletni, a magyar osztálygyűlésben is ritkán van egyhangú szavazás, de hogyha a tiszteletdíj emeléséről volt, akkor valahol sikerült összehozni. Na ez nem illette meg a Reichstag tagjait. Csupán egy kedvezményük volt, hogy a birodalmi vasutakon ingyen utazhattak. Azért ez se semmi. A akkoriban még a németeknél nem nagyon lehet ezt sztrájkolni, tehát ettől nem kellett kifejezetten félni. A francia összívők viszont már sztrájkoltak, ott is lehetik el a sztrájkjogot először Európában. Lényeges, hogy a Reichstagban belül különböző honorációr pártok működtek. A honorációr párt annyit jelent, hogy ezek nem a választások előtt szerveződtek elsődlegesen, hanem a Reichstag megalakulása után. Vagyis a képviselők egy-egy karizmatikus társuk köré szervezték önmagukat, és így jöttek létre a honorációr pártok. Volt egy-egy vezérszónok, és aki a vezérszónokkal egyet értett, mondhatjuk elvitársa volt, az, ahogy a honoráció párthoz tartozhatott. Na de, nézzük akkor a hatáskörét. Hát ez a törvényem és uraim, a törvényhozásban való hatásköre teljesen nyilvánvaló és alapvető. A törvényhozásban való részvétel volt a legfontosabb hatásköre. Itt vitatták meg először a törvényjavaslatot. Bárhol bárki kezdeményezte is, és utána küldték tovább föl a szövetségi tanást. Lényeges még a nemzetközi szerződések ratifikációjának joga. A ratifikáció annyit kezd jelen esetben, hogy a nemzetközi szerződéseket, és most figyeljenek, a szövetségi tanács fölhatalmazása alapján a császár vagy a kancellár kötötte rendszerét, de annak értékességéhez utóbb a Reichstag jóváhagyása is szükséges volt. Tehát itt látják, a nemzetközi szerződések kötésében mindenki kivette a részét, egyébként kedves egészségére, vagyis a szövetségi tanács felhatalmazás alapján kötötte meg a császár vagy a kancellár, de ahhoz, hogy az a belső jog részévé váljon, ahhoz a Reichstagnak, a birodalmi gyűlésnek is törvénybe kellett iktatnia, vagyis a nemzetközi szerződések érvényességéhez a jóváhagyása volt szükséges. Tehát a megkötéshez a szövetségi tanása, az érvényességhez a birodalmi gyűlés. Lényeges még a petíciók tárgyalásának a joga, az interpellációk beterjesztésének joga, amely megillette a képviselőket. Érvényesültek észszerű összeférhetetlenségi szabályok is. Ezt inkompatibilitásnak nevezik. Inkompatibilitás, nem inkompetens félreértés, mert olyan is van, hogy inkomplett társadalom, de az nem azt jelenti, amit önök gondolnak, hogy mindenki hülye lenne, akkor én rossz vállán, de mivel van inkomplett társadalom, a történet tudomány ismeri ezt a kifejezést, tehát inkompatibilitás, összeférhetetlenségi szabályok érvényesültek. Ezek közül a legfontosabb talán az, hogy neki a birodalmi gyűlésnek volt tagja, az már a szövetségi tanácsnak tagja nem lehetett, és fordítva is érvényesült. Tehát nem lehetett az, hogy valaki itt is tagsággal, amott is tagsággal bírja. Jó. Hát igen. Akkor a következő, amiről szólni kéne, az bármennyire furcsán is hangzik, az igazságszolgáltatási szervezet. Csak nagyon gyorsan, nagyon sőt, mogyoró héjban mozgott embereknek, kedves egészségére. A négy, azaz négy szintű volt az igazságszolgáltatás, egyre megy honnan nézzük, négy szintű volt az igazságszolgáltatás. Nem tudom, emlékszenek-e arra, még a 90-es évek első felében volt postabank reklám, hogy egyre megy honnan nézed, a négy, egy, meg egy, és még egy. Na ez volt itt is. Ugyanis voltak a helyi bíróságok, figyeljenek, az Amtsgerichtnek nevezik, tehát helyi bíróságok, Amtsgericht, gericht a bíróság, ez mindig el lehet sütni, tehát Amtsgericht volt a helyi bíróságok. Utána következtek a törvényszékek, amelyeket lehet, azért nem lehet, hanem németetében Landgerichtnek neveztek, tehát a Landonként szervezett törvényszéket. Aztán voltak a több landra területi illetékességgel bíró úgynevezett Oberlandesgerichtek, Oberlandesgericht. Hát a magyar terminológiában az ítélőtábla szót lehetne mondani rá, de teljesen félrefordítás, de a lényege többé-kevésbé az, tehát Oberlandesgericht. És a legmagasabb fokon a birodalmi bíróság állt, a Reichsgericht, a Reichs, mint birodalom, Reichsgericht, egy szóba a birodalmi bíróság. Tehát, mint látják, főszabály szerint a tagállamoknál volt a bíráskodás joga első fokon és másodfokon is. Az ítélőtáblai rendszerben az Oberlandesgerichteknél már több tagállamra kiterjedő illetékességi területtel bírtak a felletételi fórumok, és a legfelső szinten szerveztek, itt már valóban létezett egy birodalmi szintű bíróság. Megemlíteném még, hogy voltak úgynevezett külön bíróságok is birodalmi szinten, ezek voltak a rendes bíróságok, miként Magyarországon is voltak külön bíróságok. Ezek közül a legfontosabb talán a pénzügyi közigazgatási bíróság. Emellett a bírósági szervezeten belül megemlítenünk az esküdszékek is, amelyek a legtöbb német tagállamban voltak az elsőfokú eljárásokban. Emellett az esküdszékeknek volt kialakult egy alternatívája Németországban, ahol nem esküdszéket, hogy söpföket alkalmaztak. Söpfengericht, csak nagy essel kellett volna. Tehát söpfengericht, ezek voltak a, hát a söp volt az ülnök. A Schöffengericht az ülnökök részvételével ítélkező bíróság volt. Volt esküdszék is, némely tagállam, elég sok tagállamban azt egyébként Schwurgerichtnek nevezik. Ami a német specialitás azonban a Schöffengericht, ez azért lényeges, mert az aztán Közép-Európára nagy hatást gyakorolt, többek között Magyarországra is a két világháború között, és különösen a második világháború után. Na, tisztelt hölgyeim és uraim, elérkeztünk a nap fénypontját jelentő Weimári köztársaságig. Vegyenek nagy-nagy lélegzetet, mert a Weimári köztársaság szólóklatunk szempontjából a legfontosabb. Jó, bizony. Úgyhogy mozgassák meg az ujjaikat, a szülők humóikat, és ezt követően nekilendülünk. Éppen ma délben beszélgettem munkatársaimmal, és arra a megállapításra jutottunk, hogy mégiscsak szörnyű, ezért beszélni kell róla, hogy a hallgatók egy tekintélyes része nem tudja elhelyezni az első világháborút a történelemben évszámra pontosan. Ezt nagyon sokszor tapasztalt. Ennek következtében felhívom a figyelmet, hogy az első világháború 1914-ben kezdődött, ez többé-kevésbé még menni szokott, és utána 1918-ban ért véget. Ez remélem nem fog gondot okozni az iskolában, mert már elég sokszor okozott. Ez az 1918, így aztán egy csomó mindennek a végét jelenti Európában, ezt csak jelzem, tehát például Magyarországon a dualizmus időszakát, ami szintén ritkán tud hallgató a vizsgán megmondani, hogy meddig tartott a dualizmus, és Németországban meg a német császárság végét jelentette, kivéve Franciaországot, mert ott nem korszakhatár. De összességében jó, ha megjegyzik, hogy 1918. novemberében Németországban az első világháborús vereség hatására forradalom tört ki. A forradalomnak az lett az eredménye, hogy novemberben, november 9-én, november 9-én az utolsó kancellár Max von Baden, az utolsó birodalmi kancellár, amit a német császárságon Max von Baden, a kormányfői tisztséget átadta Friedrich Ebertnek, akinek a neve annyira jelentős, hogy fel is írott. Ébert, Friedrich Ebert, az Ebert az nagy disznó, az Ebert az nyilván abból a szóból keletkezett, tehát Friedrich Ebertnek adta át, aki szociáldemokrata politikus volt, és az élére állt az államszervezeti egyszerűen politikai átalakulása. Létrejött egy sor forradalmi szerv, amely azt szolgálta, hogy ameddig az új alkotmányt el nem fogadják és hatályba nem lép, addig ideiglenes államszervezetet alakítsanak ki. Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy ugyanez volt 1848-ban is, tehát mindaddig, amíg el nem fogadták a frankfurti alkotmányt, addig egy ideiglenes államszervezet működött, amelyikben volt alkotmányozó nemzetgyűlés, a másik személy pedig a kormányzó volt, egyébként János főherceg. Itt is volt egy ideiglenes államszervezet, amelyben az alkotmányozó nemzetgyűlés játszotta szintén a főszerepet, valamint egy ideiglenes kormány, amelyet Friedrich Ebert vezetett. Az ideiglenes kormány 1919. február 6-ára hívta össze az alkotmányozó nemzetgyűlést, hova tovább a berlini zűrzavaros helyzetekre tekintettel Weimarba, ami egy kis város. Weimar. Innen nyeri a korszak a nevét. Nézzük meg, hogy az alkotmányozó nemzetgyűlésben milyen pártok kerültek be, akik már nem honorációr, hanem valódi pártok voltak. A leglényegesebb a szociáldemokrata párt, amely a mandátumok 39%-át szerezte meg, tehát az SPD, a szociáldemokrata párt, tehát 39%, nem a százalék a lényeg, csak az, hogy ő volt a legnagyobb képviselettel bíró zerg. Emellett volt egy úgynevezett független szociáldemokrata párt is, az USPD, a független szociáldemokrata párt, amelyik baloldali irányvonalat képviselt már. Felhívom a figyelmet, hogy a kommunista párt, a KPD, ezen a választáson nem indult. De létezett. Miért nem indult? Hát mert a vezetőit éppen akkor gyilkolták meg. Karl Liebknechtről és Rosa Luxemburgról van szó, akiket 1919. februárjában és márciusában likvidáltatták. A kommunista párt akkor még nem indult. A jobb oldalt, viszont, hölgyeim és uraim, a Német Nemzeti Néppárt és a Német Néppárt képviselte. A Német Nemzeti Néppárt a Deutsche Nationale Volkspartei, tehát a DNVP, a Német Néppárt és a Német, tehát a Német Nemzeti Néppárt, a másik pedig a Német Néppárt volt, a Deutsche Volkspartei, mind a kettő mérsékelten jobboldali pártok. Tehát a Német Néppárt és Német Nemzeti Néppárt. A konzervatívokat a német, hülyeséget mondok, a konzervatívokat, amit értek a konzervatívokat, a liberálisokat, a Német Demokrata Párt, a DDP képviselte, és volt egy párt, amelyik saját magát teljesen középre helyezve, egyszerűen centrumnak neveztek, Z betűvel az elején, tehát centrumpárt. Ők juttattak képviselőket az alkotmányozó nemzetgyűlésbe. Először az idéglenes birodalmi hatalomról alkotott az idéglenes nemzetgyűlés idéglenesen egy törvényt. Tehát idéglenesen az alkotmányozó nemzetgyűlés az idéglenes birodalmi hatalomról alkotott egy tulajdonképpen átmeneti törvényt, ezt így is nevezi a német történeti írás. Ami számunkra lényeges, hogy közben elkezdődött az alkotmány tervezetének kidolgozása. Nos, a kidolgozásban oroszlán szerepet egy Hugo Greisz nevű úriember vállalt. Tehát Hugo Greisz, tehát Hugo Greisz, aki birodalmi belügyminiszter volt az idéglenes birodalom Preuss, vagy Scharfesesser, egyszerűen Preuss. Tehát Hugo Greisz, aki birodalmi belügyminiszter volt, az ő irányításával kezdték el a munkát. Az idéglenes államfői tisztséget egyébként Friedrich Ebert töltötte be, az idéglenes birodalmi minisztériumot pedig Philipp Scheidemann vezette, hogyha valaki kíváncsi rá. Úgy látom a világon senki, úgyhogy tovább költözhetünk. Végül is a lényeg a dolognak, akárhogy is forgatom a... Mi történt? Semmit? Még nem, de majd fog. Látom, már egyre megviseltetek, pedig még csak 5 óra van, ami azt jelenti, hogy még 1 órát Google-ban is ki kell bírni. Próbáljanak erőt venni, mert olyan embertelenül fontos dolgokról kell beszéljük ennél a témakörnél, ami felülmúlja az összes eddigi értekezésünket a mai napon, kivéve természetesen a magyar jogtörténeti előadás, mert az önmagában is nagyon fontos. Zárt helyet írtak? Egész idő alatt? Nem csak egy részében. Igen. Milyen témában? Nagyszerű. Rendi, nagyszerű. Na, jó. Hozsánna békedeszne. Na, akkor hagyd térjek vissza, ismerik ezt, hogy a Madács ember tragédiája, ügyeségetben a Madács Mózesét nagyon sokáig játszották a Nemzeti Színházban, és volt benne egy hosszú monológ, amit Mózes mondott, Sinkovics Imre játszotta még annak idején az előtti szereposztásban, és amellett a statisztáknak végig, de majd 10 percen keresztül így kellett hajbókolniuk a háttérben. Na most miért volt ez? Ez azért volt, mert eredetileg senki nem gondolt ilyenre, hanem főiskolai hallgatókat hívtak be a statisztának, köztük volt Koltai Róbert is, és hát ők lettek volna a nép. És ment a premier, és Sinkovics mondta a monológot, ők meg iszonyat limitált magukat ott a háttérbe, és vicceket meséltek egymásnak, amíg a nép így görnyedt előre, és egyszer az egyik vicc annyira jól sikerült, hogy röhögni kezdett mindenki, már mint a nép, és hogy elfogytsák magukba a hangból valamiféle vonagló mozgást, lett, és így fuldokolva mindenki. Hát ott röhögött a háttér. És akkor közben pedig időről időre be kellett kiabálni, hogy könyörű módos, akik olvasták ezt a drámát, tudják, hogy melyik részben ez. Na, hát természetesen hivatta őket a direktor az előadás végén, mondják meg, hogy mi ez a hullámzás, és akkor ugye ki kellett találni valamit, hát nem lehetett bevallani az igazságot, és mondták volt, hogy hát annyira átélték a beszédet, hogy könyörű Mózes, hogy még hajlottak is Mózes előtt, és azt mondta a direktor, hogy nagyszerű ötlet, ezen túl mindig így legyen. Aztán még 20 évig játszották a Mózest, és generációk látták el a nép szerepét, és senkinek fogalma nem volt arra, hogy egy 15 perces monológot miért kell végig tornázni, hát látják, vannak ilyenek. Jó, akkor ennyi anekdóta után, miután fölfrissültek, látom önökön, hogy fel a szemük csillog, mint húknak, tehát felfrissültek. Tehát akkor vissza a normális hosszóval, back to normal szint. Az a lényeg, hogy 1919 augusztusában, képzeljék el, elfogadták, és augusztus 14-én hatályba lépett, 1919 augusztus 14-én hatályba lépett Németország első köztársaságának alkotmánya. Na, Németországnak ezáltal új államformája keletkezett. Köztársasági államformát öltött, és ez mai napig tart is. Látni fogják, a Weimári köztársaság egy viharos, politikai és gazdasági szempontból, ideológiai szempontból még inkább viharos, alkotmánytörténeti szempontból pedig példaértékű megoldás volt. Hát inkább erről az utóbbiról szeretnénk akkor beszélni. Nézzük a törvényhozó hatalmat, most ezzel kezdtem azért, mert ez még viszonylag könnyebben emészhető, itt a csattanó majd az államfő lesz. Hát kérem, az alkotmány szerint két kamarából áll továbbra is a törvényhozó szerv. Ebből az egyik a birodalmi gyűlés volt, figyeljenek, mondom, játék a szavakkal, birodalmi gyűlés a Reichstag, és a másik a birodalmi tanács a Reichsrat. Tehát eddig találkoztunk olyannal, hogy szövetségi gyűlés, aztán Volkshaus meg Staatenhaus, de erről nem beszéltem, ez lett volna Frankfurtban, aztán volt olyan szövetségi tanács és birodalmi gyűlés, most pedig van olyan, hogy birodalmi tanács és birodalmi gyűlés, több itt nem lesz, több nem lesz, csak jelzem, és ezt most még ne írják fel, majd csak a következő alkalommal, hogy készüljenek fel arra, hogy a Reichsrat az egy olyan elnevezés, ami két államot is illet. Itt Reichsrat Németországban a Weimári köztársaság idején volt, Reichsrat nevű szervnek volt Ausztriában és a dualizmus korában. Azért mondom, hogy ez játék a szavakkal, a Reichs-szal, a Bundessel, a Tággal meg a Rattal, nem abban az értelemben. Minden esetre próbálják megtanulni. Hát igen. Jó, akkor tehát a birodalmi gyűlésről először, akkor a birodalmi választójogról kéne néhány szót szólni. És akkor kéne mit kell megismerkedniük egy olyan intézménnyel, amiről beszéltem én önöknek a lajstromos választójogról, vagy ezt nem itt mondtam el? Nagykár. Na, minden esetre a birodalmi gyűlés tagjait 20. életévüket betöltött német állampolgárok választották, és ezek, majdnem ezek közül lehetett választani. Tehát, az aktív választójog 20. életévüket betöltött német állampolgárokat, férfiakat és nőket egyaránt illetett, amely közvetlen volt, egyenlő és titkos, közvetlen, egyenlő, titkos és általános választójog az iménti korszak, vagy életkori cenzusa. A passzív választójoghoz a 25. életév betöltése tartozott, és azt, hogy egy éve birodalmi állampolgárnak kellett lenni. Tehát az aktív választójog 25. életét, a passzív 25. életét betöltéséhez kötődött. Na de, nem ez a lényeg. Ami a fontos, hogy megjelenik egy új választójog is, egy új választási eljárás típus, amelyet már megemlítettem Franciaországnál, ez a lajstromos választójog. Talán emlékeznek rá, hogy azt mondta, 1885-ben Franciaországban idegenesen kipróbálták a listás választójogot, de aztán nem igazán éltek vele, majd 1919-ben tértek rá vissza. És ebben 1927-ben, bocsánat. Na most, ami itt a Weimári Köztársaságnál viszont lényeges, hogy kizárólag listás rendszerben választották a Reichstag tagjait, az állampolgárok. Hát nézzük meg, hogy mi is akkor ez a választó, ez a listás választójog, és mi az egyéni kerületi választójog, vagyis a két fő típus közti különbség. Az egyéni kerületi rendszer az, amelyik történetileg jóval korábbi, már lényegében az ókorban is létezett, és mint alapvető struktúra a középkoron át végigkísérte az európai történelmet, az amerikait is egészen a 20. század elején. A lényeg az, hogy minden választókerületben akár egy vagy több meghatározott számú jelölt választható is, de mindig az nyeri a mandátumot, aki a legtöbb szavazatot érte el, vagy ha több mandátumos a körzet, akik a legtöbb szavazatot több érték el, annak megfelelően, hogy hány mandátumról van szó. Ez az egyéni kerületi rendszer. Az egyéni kerületi rendszer önök számára is ismerős, már mindannyian választottak, úgy gondolom, az életkor alapján. Ebben tehát arról van szó, hogy a választópolgár beszélő a szavazatszerű bizottság, vagy akár a választási bizottság elé, bevonul a, mit tudom én, az elkülönített helyre, és maga előtt kinyitja a listát. A listán lát egy csomó nevet felsorolva, XY, Z, ilyen pártól, olyan pártól, de minden párt neve elé csak egy csávó neve van írva, és a választópolgár csak egy személyre, legalábbis Magyarországon országgyűlési választása, egy személyre szavaz. A szavazat gyakorlatilag a személynek szól. Konkrétan kiválasztjuk az egyéni kerületi rendszerben, hogy XY-ra vagy Z-re kívánunk-e szavazni, és végül azt fogja elnyerni a mandátumot, akire a legtöbb szavazatot adták. Ez, hogy mi minősül legtöbb szavazatnak, ez változó, mert lehet egyszerű többség, írják meg, ez nagyon fontos, lehet egyszerű többség, lehet abszolút többség, lehet minősített többség. Egyszerű többség esetén, na jó, induljunk ki az abszolútból, mert ez könnyen. Az abszolút többség az 50%-ot meghaladó szavazati arány. Az az abszolút többség. Ehhez képest van egyszerű többség, ahol nem kötelező az 50%-ot elérni, elég csupán az a tény, hogy az egy személyre adott szavazatok száma több, mint a más személyekre ad. Tehát, ha indulnak a választáson, az egyik személy 40%-ot nyer, a másik 30-at, a harmadik, negyedik, ötödik, akárhanyadik, 15-öt, akkor ugyanaz 50%-ot senki nem érte el, de van egy 40%, az értelem szerint a legtöbb, tehát ő nyeri a mandátumot, ez az egyszerű többség. Abszolút többséghez legalább 50%-os szavazatarány kell, ami azt jelenti, hogy ha a maximum 40%-ot sikerült elérni, akkor ott abban a fordulóban legalábbis nem volt eredményes a választás, aztán a választási rendszertől függ, hogy lesz-e újabb fordulóra sem. A minősített többség pedig az 50%-tól jóval magasabb szavazati arány követeli meg, ez általában kétharmados, háromnegyedes vagy négyötödös lehet. Kétharmados, háromnegyedes vagy négyötödös, milyen többségek vannak. Azt gondolom, hogy az önmagában ez a választási struktúra így még érthető is. Na most ehhez képest jön a listás választási rendszer, ami egy hatalmas csavar minden szempontból, ugyanis itt már nem meghatározott a választó polgár által kiválasztott személyre kell szavazni, hanem pártlistákra. Pártlistákra. A pártlista az nem más, mint személyek összessége, és itt tulajdonképpen az egyén mindenképpen csak pártra tud szavazni. Ugyanis változatlanul egy szavazata van mindenkinek, tegyük fel, viszont a választáson különböző pártok indulnak, akik előre közzé teszik azon képviselő jelöltjeik nevét, akiket bekívánnak juttatni a törvényhozó szerv népképviseleti kamarájába. Lehet tudni mindig, hogy egy választókerületben hány mandátumot osztanak szét. Ezek mindig több mandátumos választókerületek a listás választásnak. Ezek alapján minden párt értelemszerűen legalább annyi jelöltet indít, amennyi az adott kerületben összesen betölthető mandátumok száma, méghozzá azért, mert mindenki abból az optimális helyzetből indul ki, hogy az összes mandátumot ő nyeri meg. Tehát, ha megnyerte, akkor mindent be is szeretné tölteni, ezért legalább annyi személy kell jelölni. Ha nem az Isten nincs annyi személy, akkor a mandátum betöltetlen lesz, ez roppant kellemetlen. Ha gyakorlatban jóval több, de általában úgy szólnak a választójogi törvények, hogy maximum kétszeres számú jelöltet szokás indítani, mert hát, ha valaki valami okkal fogva kihúlik a rendszerből. Mondjuk azért, mert egyéni kerületi rendszerűen már megválasztottak. Csak egy ilyen példa. Na már, a választópolgár ilyenkor mit csinál? Ez van a választó választás napján a szavazat számláló bizottság elé. Kikéri a lapot. A lapon, ez egy ilyen hosszú kilométer széles lap szokott lenni Magyarországon. Egymás mellett vannak a pártok, alá oszlopokba vannak írva a nevek. Amikor az jó ember bemegy szavazni, akkor kiválasztja az egy pártot, és az összes jelöltjére szavaz egyetlen egy szavazattal. Vagyis ez azt jelenti, hogy a választópolgár nem oszthatja meg, hogy mit tudom én, ha 8 mandátumos a körzet, akkor kiválasztása kérdezik, hogy 5-öt minden szeretnék 3-at, hanem egyszerűen egy listára szavaz, méghozzá annak lényegében összes jelöltjére. Na most még ez is érdekel. Kérdés, hogyan lesz ebből mandátum? Na itt jön a nehézsége. Remélem vannak olyanok között, önök között, akik értenek a matematikához. Ugyanis, ha a választás, a szavazás befejeződött, kezdődik az úgynevezett mandátum figyelj. Mandátum allokációs eljárás. Na ezt próbáljam valahogy elmagyarózni önöknek. A mandátum allokációs eljárás. Na kérem. A mandátum allokációs eljárás az a mandátumok elosztásának matematikai művelet sora. Ez lényegében innentől tisztán matematika, ma már számítógépek végzik, mert nem is lehetne másként, de ez egy tisztán matematikai bonyolult művelet sor. Két típusa van. Az egyik típusa a kvóták. Kvóták, osztók. Az osztók vagy kvóták elvén történő mandátum elosztás. Ebben arról van szó, hogy először is összeszámlálják, hogy hány szavazatot, érvényes szavazatot szereztek a pártok együtt és külön-külön. Ezután meghatároznak egy kvócienst, egy osztószámot, amely azt mutatja meg, hogy egyetlen mandátum megszerzéséhez hány szavazatra van szükség. Utána meg kell nézni, hogy ez a kvócies hányszor van meg az egyes pártokra adott szavazatok számával külön-külön, és ilyetén módon kiosztják a mandátumok egy részét. Tehát a kvóciensnél járunk, a kvóciensen el kell osztani az egyes pártok által szerzett szavazatokat külön-külön, és ezáltal megmutatkozik az a szám, nyilván keletkezik egy hányados, amikor van legalább egy egész szám, több nem is lehet, de van benne egy egész szám, meg egy tört lesz nyilván. Az egész szám mutatja meg, hogy hány mandátumot szerzett. Na most, innentől jön ám a problematika, mert eddig ez még csak egy egyszerű matematika volt. Innentől jön azt, hogy mi van a töredék szavazatokkal. A rendszer lényege, hogy választójogi rendszertől függően ezt meg kell határozni a jogszabály, a töredék szavazatok is érhetnek mandátumot, ha még korábban nem osztották ki az összeset. Pontosan meghatározzák a választójogi törvények, hogy ilyenkor mi a teendő, általában mindig a legnagyobb töredék szavazat fog egy mandátumot érni, aztán a következő, mindaddig, amíg ki nem osztják az összeset. Ilyen módon a mandátumok gazdára talál, az osztok, hogy a kvóták jelzik. Ez még azt hiszem többé-kevésbé érti. Na most a másik megoldás, a mandátum allokációs eljárásban aznál sokkal bonyolultabb. Ennek a második, ezeknek a kvótáknak egyébként különböző neveik vannak, hogy rukkvóta, imperiálkvóta, ilyen, ugye ezeket elég bonyolultan megvan a matematikai módszerrel, hogy hogyan kell kiszámítani annak érdekében, hogy úgymond jó legyen. Általában figyelembe veszik az összes érvényes szavazatot figyelembe veszik. A betölthető mandátumok számát, és általában ehhez még hozzáadnak néhányat, egyet, kettőt, hármat, van, ahol a törthöz adják hozzá, van, ahol csak a számtárokhoz adják, van, ahol a nevező, szóval eléggé bonyolult, lényeges az, hogy a kvóta kijön valami. A másik megoldás ennél sokkal bonyolultabb. A másik megoldásban, aminek egy egységes neve nincs is, a második megoldásban arról van szó, hogy meg kell határozni pártonként az érvényes szavazatok számát, majd ezt követően hatalmas táblázatokat készítenek. A táblázatokban az a lényege, hogy elosztják, tehát a lényeg az, hogy a táblázat felső részébe felírják az adott pártra adott összes szavazatokat, így ezek szépen egymásra haladnának, ez a kiinduló pont. Utána ezeket elkezdik osztogatni különböző számokban. Hát egyen nem érdemes, mert akkor sokat nem tudunk meg belőle, de elosztják először kettővel, majd azt az eredmény hárommal, majd négyel, ötten, hattal, és így tovább. Ez az egyik megoldás, ezt hívják Dolt módszer. A másik megoldás, hogy nem egyen, nem kettővel, hanem 1,5-tel osztják először, utána nem kettővel, hanem hárommal, majd négyel, öttel, hattal és így tovább. A harmadik eszmetlenül szellőzsi módszer. Van a harmadik, amelyik 1,4-del oszt először, ez a módosított szellőzsi, utána hárommal, négyel, öttel, hattal, stb. Na, ennek a lényeg az, hogy a táblázban van egy csomó szám keletkezik. Az osztásoknál mindig megnézik, hogy soronként melyik a legmagasabb érték. A legmagasabb értékhez rendelnek egy mandátumot. Utána, amikor a következő osztás van, akkor a mandátumot eredményezett számot nem osztják, azt kihagyják, osztják az összes többit, majd ott is oda rendelnek valahova egy mandátumot, aztán megint osztják az összeset, és így tovább. Mondom, ez egy nagyon bonyolult művelet, most ne is megyünk el, mert azt csak ábrázolva lehetne igazán megmutatni, hogy de facto hogy működik. A lényeges az, hogy ilyen sorozatos osztásokkal ki lehet, ott mindig meg kell keresni, hol van a legnagyobb értékű szám. ahhoz rendelnek egy mandátumot, és végül ki lehet osztani az összes mandátumot, ami rendelkezésre áll. Ez a listás, vagy arányos választójogi rendszer lényege. Felmerül a kérdés önökben, miután egy kicsit összezavarodtak, hogy miért jó ez a bonyolult dolog? Miért bonyolítja az ember az életét? Ez egy örök kérdés. Na most erre a magyarázat a következő. Ezt a rendszer nem csak listás vagy najstromos, de arányos választási rendszernek is nevezik. Ugyanis itt van a macska, amiben a kutya elásva. Ez a rendszer ugyanis sokkal arányosabban tükrözi a választói preferenciát, mint a többségi rendszer. Vagyis kisebb a rendszer torzítása. Miért? Figyeljenek, most mondom rá a példát. Tegyük fel, egyéni kerületi rendszerben ki kell osztani egy mandátumot. Abban az esetben jön a szavazás, végül tegyük fel két személy közül kell dönteni. Az egyik 51%-kal nyer, ő viszi el a teljes mandátumot. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy a választópolgárok 51%-a támogatta, 49%-i szavazat elvész. Az nem eredményez mandátumot. Kifelé úgy tűnik, mintha 100%-ban azt az egy ember támogatták volna, holott a valóságban csak 51% van. 49 az elég sok. Ez a rendszer torz. Az arányos választási rendszer bonyolult matematikai műveletek. Tulajdonképpen azért jó, mert a kisebbségi szavazatok is eredményezhetnek benne mandátumot. Tehát nem csak a többségi szavazat, hanem a kisebbségi, sőt a töredék szavazatok is eredményezhetnek benne mandátumot. Ezért a választói preferenciát sokkal hűebben tükrözi vissza. Ezért dolgozták ki ezt az úgymond szisztémát már a 19. század végén. Ez a 20. században teljesen elterjedt, mi nálunk is ez van, illetve mi nálunk vegyes rendszer van, mert mi nálunk van többségi rendszer is, az egyéni kerületi rendszer is, van két lista, az egyik a területi lista, a másik az országos lista, majd az alkotmányokon megtanulják, hogy mi a jó benne. Minden esetre tény és való, hogy ez egy sokkal bonyolultabb, de végül is arányosan választási rendszer, igaz, bizonyos torzítása ennek is van. Na, akkor ezt megbeszéltük. Tegyük fel, megválasztottuk. Jöjjön még egy dolog, a listás választásnál általában meg szoktak határozni egy választási küszöböt, egy minimum értéket, amelyet el kell érni az összes szavazat arányával, az egy pártra adott szavazatok arányára, érségetlenül a számára. Ez ma Magyarországon 5% az országgyűlési választásoknál, 4 az önkormányzatinál, ezért van az, hogy országgyűlési választásokon a kis pártokat nyögtönöknek, hogy csak az 5% legyen meg, és ha 5,1% úgy ünnepelnek, hogy 62-t értek volna el. Jobban. Úgy van. És ezekről lesznek egy év múlva az 1%-os támogatottságú pártok. De még utána pedig farkaként csóválják a kutyát. Na mindegy. Ez most csak egy aktuális kiszólás. Na, tehát a dolognak a lényege. A dolognak a lényege tehát, hogy megválasztál a Weimári Köztársaságban ilyen választási küszöb nem volt. Nem volt, ez később nagyon fontos lesz, mert így a radikális pártok is be tudtak kerülni. Például akár 1928-ban, amikor a Reichstag választást tartották, a nacionálszocialisztische Deutscher Partei, tehát a Hitlernek a pártja, az a náci párt 12 mandátumot szerzett. De ott volt. A más kérdés, hogy 1930-ban már 120-ban volt. De előtte is ott volt 12, de amikor azért, mert a matematika elményei ezt a rendszerek általában úgy védik ki, hogy az ilyen kicsi támogatottsági pártokat a választási küszöbben kizárják. Na ez a Weimári Köztársaságban nem volt. Minden esetre a birodalmi gyülemészés tagjait 4 évre választották, hogy legyen ennyi. Későbbiekben. Lényeges, hogy fel lehetett oszlatni a birodalmi gyűlést, méghozzá ehhez már senkinek a világon a hozzájárulása nem kellett. A birodalmi elnök feloszlathatta saját elhatározásából a Reichstagot, mint ahogy azt elég sokszor meg is tette. egészen pontosan szóval tudomásom szerint egyetlen Reisznak sem töltötte ki a 4 éves mandátumát a Weimari köztársaság idejében. Nézzük a hatáskörét. Most szeretném elmondani önöknek azt, hogy egy négy képviseleti szervnek általában milyen hatáskörei vannak, amit itt megtanulnak, az szinte mindenhol elsüthető, ha négy képviseletről van szó. Ilyen először is a törvényhozási tárgykör. Törvényhozási tárgykörben általában három félét kell megemlíteni. Az egyik a rendes törvényhozás, amit általában ezen értünk, tehát a rendes törvényhozás. A második az alkotmánymódosítás, a harmadik a költségvetési jog, amit ügyéjogként említettük Anglia törvényben. Egy valamire való népképviseleti kamara ezekkel a jogokkal bír. A következő kör a végrehajtó hatalom ellenőrzésének jogköre. Ebbe a politikai felelősségre vonás, vagyis a bizalmi kérdés az, amelyik felmerül. A bizalmi kérdés. Jó. A következő a birodalmi elnökkel összefüggő jogosítványok. A birodalmi elnök az államfő cselekvője. Az államfő, tehát a birodalmi elnök elleni közjogi felelősség érvényesítése szempontjából kezdeményezhette a Reichstag a felelősségre vonást. Tehát közjogi felelősségre vonás kezdeményezése az eljáró szerv az állambíróság volt. De a Reichstag kezdeményezte. A másik a büntetőjogi felelősségre vonás, amelynél nem kezdeményezési, hanem egyetértési joga volt. Tehát az államfőre vonatkozóan, tehát büntetőjogi felelősségre vonáshoz egyetértési jog, a közjogi felelősségre vonáshoz pedig kezdeményezhette a birodalmi állambíróság előtti felelősség. Mi a különbség? Közjogi felelősségre vonás alkotmánysértés esetében, büntetőjogi felelősségre vonás a büntetőtörvény megsértése esetében. A közjogi felelősségre vonás is megvalósulhat, mint tevékenységgel, mint mulasztással, alkotmányos kötelezettségeit megszegte, akár tevéssel, akár mulasztással, akkor van közjogi felelősségre vonás, ez ma Magyarországon is van az alkotmánybíróságok. Jó, na és akkor a Reichstag egy sarkalatos hatásköre még, a kivételes hatalom kontrolljában való részvétel, hogy ez mit jelent, nem sokára el. Ez utóbbi kivételével gyakorlatilag általában igazok azok, amiket elmondtak most a Reichstagról, valamennyi népképviseleti kamarára látva, egy népképviseleti rendszerben. Sőt, a kivételes hatalom is ismert gyakorlatilag mindenhol, ennek a kontrolljában is általában részt szoktak venni, de hogy mi a kivételes hatalom, erről itt majd beszél. Nézzük a birodalmi tanácsot. A második kamara a birodalmi tanács volt, akik továbbra is a tagállamok küldötteiből, tehát továbbra is a tagállamok küldötteiből állt, tagállamok küldötteiből állt, a tagállamok kormányai delegálták bele a tagokat, Oroszország kivételével egyébként. Ez azt jelenti, hogy kötött volt a mandátum, éppen úgy, mint a császárság idején, ebben nincs változás. Miért? Mert ez a szövetségi kamara. A szövetségi kamarában a tagállami kormányokat képviselték ebben a rendszerben. Következésképpen itt kötött volt a mandátum, ez alól Oroszország meghatalmazottjai fele volt kivétel, de ebben most nem menjünk bele. A birodalmi tanácsban a birodalmi kormány egyik tagja elnökölt. Látják, ezt is a német császárságtól vették át, mert ott a kancellár, itt már megmondták azt, hogy a kancellár legyen, de azért a birodalmi kormány egy tagja. A birodalmi tanács hatáskörét tekintve legfontosabb szerepe a törvényhozásban volt, de itt megjelenik egy új kifejezés, ez nem más, mint az óvás. Az óvás az, amit egyet nem értése esetén emelhetett a törvényjavaslattal szemben, tisztelt hölgyeim és uraim, valamint kedves barátaim, ha óvást emelt a birodalmi tanács, akkor a jogszabályt nem lehetett elfogadottnak tekinteni, visszakerült a birodalmi gyűléshez, kedves egészségére, és a birodalmi gyűlés kétharmados többséggel megerősíthette, vagyis újra elfogadhatta a jogszabályt. Honnan jön ez? Minek a mintájára? Az Amerikai Egyesült Államok alkotott kongresszusának lényegében mintájára került ez be. Jó. Na, akkor nézzük a végrehajtó hatalmat. Már rögtön a legelején szeretném kijelenteni, hogy ez klasszikus példája a félprezidenciális köztársaságoknak, amiről az előző találkozásokkor már volt szerencsém beszélni. Nézzük meg, hogy ez a rendszer miért félprezidenciális. A végrehajtó hatalomnak két fontos szerve volt, ebből az egyik a birodalmi elnök. A birodalmi elnök nem a király, mint ahogy azt nagyon sokan szokták hívni, nem volt király, köztársaságban nincs király. Tehát a birodalmi elnök, a másik maga a kormány. Itt már volt kormánytestület. Nézzük a birodalmi elnök először. A birodalmi elnök maga az államfő, de ugyanakkor, mivel félprezidenciális köztársaságról van szó, a kormányfői hatáskörül egy részét is ellátja. Hogyan lehet valaki köztársasági elnök? Hát nagyon könnyen. A jó nép közvetlenül választotta az államfőjét, lényegében népszavazás útján választották, tehát közvetlen módon, nem úgy, mint a Magyarországon. Ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy kettő darab személy volt köztársasági elnök a weimari köztársaság idején, az egyiket Friedrich Ebertnek hívták továbbra is 1919-25-ig. Utána pedig Hindenburg volt Paul von Hindenburg, az első világháború őse, aki a keleti fronton az oroszok ellen vívott küzdelemben szerzett magának érdemeket. 1925-től 34. augusztus 2-ig volt ő birodalmi elnök, 32-ben választották újra, akkor már nagyon alkó volt, de azért újra választották. 1934. augusztus 2-án halt meg, hogy miért lényeges ez a dátum, ezt majd a legvégén állom elő. Minden esetre, ami a választást illeti, ki lehetett jelölt? Bármely német állampolgár jelölt lehetett, aki betöltötte a 35. életévét, honnan vették ezt a szabályt? A Egyesült Államok alkotmányából. A megbízatás 7 évre szól, 7-es, mint ahány pontja van a katicabogárnak, tehát 7 évre szólt a megbízatás, és újra választható volt elvben akárhányszor. De facto Hindenburgnál fordult elő, hogy 1932-ben Adolf Hitler ellenében újra választotta. Adolf azt hiszem 39%-ot ért el, Hindenburg 52-t a második forduló. Na most, nagyon érdekes dolog, hogy mivel népszavazás útján választották meg, ezért ellen népszavazással el is lehetett mozdítani tisztségéből, ez egy elég érdekes és egyedi megoldás. Én mindenben Magyarországon is volna ilyen. Minden esetre lényeges az, hogy ellen népszavazással el lehetett mozdítani tisztségéből. A birodalmi elnököt politikai, alkotmányos és közjogi, valamint büntetőjogi felelősség egyaránt terhelte, ez már gondolom ismerős. A politikai felelősséget vele szemben a jó lét az ellen népszavazással tudta érvényesíteni. Az alkotmányjogi, közjogi felelősséget az állambíróság, a birodalmi állambíróság a Reichstag kezdeményezésére. A büntetőjogi felelősségre vonás pedig a rendes bíróságokra és a rendes büntető eljárásra tartozott, a birodalmi gyűlés hozzájárulása. Na kérem, most jön a lényeg. Akkor kihelyettesítette, azt most hagyjuk. A birodalmi elnök mellett a végrehajtó hatalom másik fontos intézmény a kancellár volt. A kancellár volt a kormányfő. A kancellárt a birodalmi elnök nevezte ki, azonban a kancellár kettős függésben állt, mivel mind a birodalmi elnök, mind pedig a Reichstag elmozdíthatta tisztségéből. A birodalmi elnök diszkrecionális jogkörébe tartozott meneszteni, felmenteni a kancellárt, a Reichstagtól függetlenül, és fordítva is igaz volt, a birodalmi elnöktől függetlenül a Reichstag terjeszthetett be bizalmatlansági indítványt a kancellár hőméltósága ellen. Mondok egy érdekes esetet. 1932-ben, amikor júliusban választásokat rendeztem Németországon, akkor a választásokat a náci párt nyerte meg. Azonban Hindenburg sehogyan sem akarta Adolf Hitler kinevezni köztársasági elnöknek, ugyanis a kancellárnak. Ennek következtében kinevezte von Papen. És akkor is von Papen nem írta a Reichstag támogatását értelemszerűen. A Reichstag meg akar szabadulni von Papentől, von Papen pedig meg akar szabadulni a Reichstagtól. Ennek az volt a módja, és egy nagyon furcsa helyzet állt elő, hogy mint mondta, a birodalmi elnöknek jogában állt a Reichstagot feloszlatni, diszkrecionális joga volt. Vagyis, amikor a Reichstag összeült, a köztársasági elnök nyomban fel is oszlatott. Ott volt von Papen zsebében, ott lakult a feloszlató ágyra. Csak hogy még mielőtt von Papen felszólalhatott volna, ezelőtt a Reichstag helyből beterjesztett ellene egy bizalmatlansági indítvány. Így aztán az a helyzet állt elő, hogy a kinevezett kancellárt elmozdította a Reichstag azonnal, A Reichstag ott meg feloszlatta a köztársasági, a birodalmi elnök azonnal. Ez volt az 1932. évi júliusi választások eredménye, aminek következtében új választások voltak októberben. Jó. Akkor beszéljünk. Igen. A kancellártár kettős ütésben állt, ez gyakorlatban azt jelentette, hogy Németország kancellárjának elég magas volt a száma, többen több kormány is alakítottak. Az első kancellár Scheidemann volt, mikét azt már említettem, utána Wilhelm Marx volt például, von Papen, Schleicher, és még több, Hans Luther, többen is voltak kancellárok, az utolsó kancellár viszont Adolf Hitler volt, 1933. január 31-i hatállyal Hindenburg elnök saját maga nevezett kancellár. Na és most jön az államfői kivételes hatalom, erre kellene még a mai napon szót ejteni. Kérem tisztelettel! Arról van szó, hogy a Weimari alkotmánynak volt egy cikkeje, amit akkor is tudniuk kell, hogyha egy átmulatot éjszaka után hajnali égkor lecsöngetek önök. Vagy hajnali akkor. Na, ez a 48. Ha a Weimari alkotmányt hagyják, ez a szám jusson a veszünkbe. 48. Ezt az elégtelenél is tudni kell. Tehát, a Weimari alkotmány 48. cikkelyének több bekezdése is volt, ebből az első kettő érdekel minket. Az első bekezdése a birodalmi végrehajtásra vonatkozik. Irodalmi végrehajtás, ugyanaz az intézmény, amivel már korábban is találkoztunk, csak azzal a különbséggel, hogy a birodalmi végrehajtás esetében ennek elrendelése a birodalmi elnök diszkrecionális jogköre volt, vagyis nem kellett hozzá még a Reichstag és a Reichsrat engedély hozzájárulását sem kikérni. A birodalmi elnökök több ízben éltek ezzel a lehetőséggel. Ebből az első 1920-ban volt, az első és a második is 1920-ban volt Türingiában egyébként. A harmadik 1923-ban 100 országban, a negyedik pedig 1932-ben Poroszország ellen, akkor sikeresen. 1920-ban volt az első és a második, az 1923-ban volt a harmadik 100 ország ellen. És ami ebből a legizgalmasabb, az 1932. évi poroszországi birodalmi végrehajtás volt, amire még visszatér. A második bekezdése a 48. cikkelynek tartalmazta a birodalmi elnök által gyakorolható kivételes hatalomra vonatkozó rendelkezést. Kivételes hatalom, néha diktátori hatalomnak is szokták hívni. De egyezünk meg a kivételes hatalomra. Ha a közrend és a közbiztonság rendkívüli mértékben megingott, akkor az alkotmány ebben a szakaszban kivételes államfői intézkedések megtételére jogosította fel a birodalmi elnököt. Tehát amennyiben a közrend és a közbiztonság Németországban, amit egyébként német birodalomnak hívtak továbbra is, megingott, akkor az alkotmány ezen cikkeinek, ez a második bekezdése kivételes államfői intézkedésekre jogosította fel a birodalmi elnök. A birodalmi elnök ebben az esetben szükségrendeleteket alkothatott, méghozzá a saját jogán. Olyan is előfordulhatott, hogy a két bekezdést egyszerre alkalmazták, vagyis a rendkívüli helyzetre tekintettel elrendelhették a birodalmi végrehajtást, és egyúttal a szükségrendelet is alkothatott a birodalmi elnök. De a szükségrendelet alkotás az birodalmi végrehajtáson kívül a nélkül is elképzelhető volt. Na most, kérdés az, hogy milyen mértékben. Milyen mértéke? A mértéke az két tényezőtől függött. A kivételes hatalom kontrollja az egyik, a másik, a birodalmi állambíróság 1932-ben hozott, ez a lipcsei ítélete, nézzük ezeket. A kivételes hatalom kontrollja körébe tartozik egy. A miniszteri ellenjegyzés, a kettő. A Reichstag előtti bejelentési kötelezettség, amely után a Reichstag hatályon kívül helyezhette a rendeletet, a szükségrendeletet. Három. A birodalmi állambíróság előtti keresetindítása, az érintett tagállam a birodalmi állambíróság előtt keresetet indíthatott a rendelet tartalma ellen. 4. A rendes bírósági kontroll elméletileg a rendes bíróságoknak is jogukban állt az, hogy összevessék a szükségrendelet tartalmát a hatályos törvényekkel és az alkotmánnyal is. Tehát ez a 4 eset volt, a Reichstag, az ellenjegyzés, a birodalmi állambíróság és negyedik esetben a rendes bíróságok által gyakorolható kontroll. A második, mint mondtam, a birodalmi állambíróság által fölállított szabály, amit egyszerűen csak a lipcsei perként szoktak nevezni, vagy lipcsei ítéletként szoktak nevezni. 1932-ben, amikor Oroszország ellen birodalmi végrehajtást rendeltek el, akkor Oroszország nyomban az állambírósághoz fordult. Az avargások voltak Oroszországban, ez áll a hátterében, amit leginkább az SA meg a náci párt környezetek el. A bíróság megállapította az állambíróság az ítéletében, hogy az intézkedések, tehát az államfői kivételes intézkedések köre csak addig terjedhet, komolyan, csak addig terjedhet, ameddig az a tagországok önállóságát nem érinti. Vagyis sem birodalmi végrehajtás, sem rendkívüli hatalom esetén nem lehetett odáig elmenni, hogy egy tagállam létezéshez való jogát felfüggesszék, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy nem lehetett a birodalmi elnök által eltávolítani a tagállam teljes kormányát például, mert a tagállami kormány létezése az a tagállami létezéssel együtt járt, tehát egy de jure kormánynak egy jogállamban lenni kell, ezt még a birodalmi elnök sem függeszthette fel teljes egészében. Az más kérdés, hogy melléje birodalmi biztos minden további nélkül ki lehetett rendelni. Ez embertelenül fontos. Na most, az alkotmány egyébként a birodalmi végrehajtás és a rendkívüli hatalom gyakorlásának részletes szabályait külön törvényben rendelte megállapítani, ez a törvény azonban soha az életben nem jött létre. Nos, még mielőtt teljes mértékben elveszítik a koncentráló képességüket, két dolog. Az egyik, hogy a weimari alkotmányhoz egy rendkívül széles alapjogi katalógust is csatoltak, a történelemnek addig a legteljesebb körül. A benne lévő jogok nem csupán az első, de a második generációsnak nevezett emberi jogokat is tartalmazták már, vagyis nem csak az emberi és polgár jogaikkal, nyilatkozatával megismert liberális emberi jogokat, hanem ez a kiegészültek a szociális emberi jogokkal is, ezért ezt az alkotmányt szokták szociális alkotmánynak is nevezni. Mivel az idő előre haladt, most ezeknek az ismeretességnek inkább lehetett. A második dolog, amit mondani akartam még, hogy miért lényeges az, hogy Hindenburg 34. augusztus 2-án hunyt el. Azért, mert 1934. augusztus 2-áig a Weimari Köztársaság intézményei közül a köztársasági elnök volt az egyetlen, aki működött. 1934-ben a felhatalmazási törvényekkel a Reichstagot lényegében, a Reichstag önmagát kikapcsolta az államhatalom gyakorlásához. De a köztársasági elnökünk, a birodalmi elnök intézménye, ami a Weimari köztársasághoz kapcsolódott, az nem 1933-ban szűnt meg, hanem 1934. augusztus 2-án. Ezért van az, hogyha megkérdezik, hogy meddig tartott a Weimari köztársaság, erre nehéz egyértelműen felelni. Politikailag azt szokták mondani, hogy 1933-ban, hogy annál 31-ig, amíg itten hatalomra nem került, ez rendben is van. De közjogi alkotmány történeti értelemben azért nehéz eldönteni, mert akkor még nem szűnt meg minden. A jogállam akkor kezdett megszűnni, de ez egy folyamat volt, ami 34. augusztus 2-áig eltart. Utána a birodalmi elnöki tisztséget nem töltötték már be, lényegében a Weimari alkotmány egyetlen egy intézményesen működött tovább. De 1934-ben Hindenburg elnök lényegében a Weimari alkotmány utolsó műemlékeként még létezett egészen a haláláig. Ezért diktálnak feladatnak úgy, hogy a harmadik birodalom 1933 vagy 34-től kezdődik, mert itt a politika történet és a közjog történet bizonyos mértékben elválik egymást. Jó. Hát viszont hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a figyelmüket mára, nagyon derekosan helytállnak. A következő alkalommal, ha jól sejtem, csak három előadási órára van lehetőség, úgyhogy jó kell felhasználni, mert ebben még valahogy bele kell sűríteni azt az átmenet dolgot is, amelyek önöknek megígértek. Ez azért nem kérek számon, de én számon kérek saját magunkról, ez egy megállapodásról saját magammal, amikor a fél évi minősítéseket ugye megállapodtam. Úgyhogy akkor Azt javallom önöknek, tisztelt törvény és uraim, hogy tanuljanak minden, ami eddig volt, ebben a fél évben beleértve a németeket is, tanulják, olvassák, higgyék el, a vizsgán ez kamatozni fog. Jó, tehát akkor az alkotmány történet, ami az előadás tárgyát képezte alkotmány történet, egyezik meg, hogy lesz az átfelé dolgozat anyaga, amellett, hogy érteni előadásra is sor fog kerülni. Ez a ZH még áprilisban este van, akkor április végén van az utolsó konzultáció, tehát annak az. Kérem azokat a hallgatókat is, akik mai napon nem tették tiszteletüket, és egyébként ebben a fél évben máskor se, hogy legalább erre az egy alkalomra jöjjenek el. Köszönöm, hogy eljöttek, jó tanulást kívánok, hogy a másik.